Jézus, kérünk, add ránk áldásodat, hogy teljes szívvel tudjunk feléd fordulni, téged befogadni és téged szeretni. Köszönjük, Úr Jézus, hogy újra együtt lehetünk, és köszönjük, hogy velünk vagy és gyógyítod a szívünket. Kérünk, add ránk áldásodat, add ránk szent lelked békéjét, hogy te benned erősödjünk, növekedjünk, és mindig fölismerjük szent akaratodat. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
Szűz Mária, Jézus anyja,
könyörög érettünk,
az Atya, a Fiú és a Szent Lélek
Amen.
Amen. Amen.
És még a mai alkalommal az áldásról, elfogadásáról lesz szó. Tehát, hogy ismerjük fel, hogy az Úr meg akar bennünket áldani, erősíteni, hogy teljes szívvel tudjunk felét fordulni, meggyógyulni, megerősödni. Ki ismeri az ősi ír áldást? Ír áldás. Köszönöm, ez egy nagyon szép. Fölolvasok belőle két-három sort. Áldott legyen a fény, amely rásugárzik, és a fény, mely benned van. Áldott a napfény, az sugározom be téged, és melegítse föl szívület. Áldott legyen rád hulló lágy, édes eső, hújanak lelkedre a cseppek. S legyen áldott a föld, az egész földkerekség, hogy mindenütt kedvesen fogadjon, bár mereved esetől. Mert az áldás valami jónak az elfogadása, és ebben a jóban való megerősödés. Azt is jelenti, hogy szeretet közlés. Tehát az Úr Jézus egész élete tulajdonképpen áldás volt, már az, hogy megtestesült, eljött közénk, hogy az, hogy meggyógyította a betegeket, megszabadította a megszállottakat, vagy az, hogy föltámadt, az is az ő áldásának a megnyilvánulása. Vagy a szűzanyának a szolgálata, hogy közben járt másokért. Vagy különösen, amikor Jézus mennybe ment, akkor a szűzanya segítette az apostolokat, hogy elmerjenek indulni az új úton, hogy ne menjenek vissza halászni, hanem kezdjék el teljesíteni Jézus parancsát, hogy menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot. Vagy maga az az esemény, amikor Jézus mennybe ment, hogy emlékszünk a Márk evangélium végén, szinte olyan meglepő szépségű, amikor Jézus azt mondja, hogy menjetek el az egész világra, és én megáldalak téged, titeket azzal a hatalommal, amit a mennyei atyától kaptam. És akkor megáldotta, és utána mennybe fölment. És az angyalok megjelentek utána, és azt mondták az apostoloknak, hogy menjetek most vissza Jeruzsálembe, és ahogy láttátok elmenni, úgy fog majd visszajönni az idők végén. Tehát ez az áldás végig kíséri az egyháznak az életét, és ezt kérjük mi is, amikor akár a kerességet engedjük, hogy hasonl ránk, hogy a vérmállás szentsége, vagy egy szentgyónás, abban megtapasztaljuk Isten áldását. Tehát az áldás elfogadást is jelent, és egy bekapcsolódás Isten szeretet közösségébe. És ez az áldás kíséri az életünket, hogyha ezt tudatosítjuk. Akár minden reggeli imában mondhatjuk, hogy Uram, áld meg az egész napomat, áld meg engem, hogy ne éljen semmi baleset, és megtegyem, fölismerjem, és megtegyem akaratodat. Tehát kérni is lehet az áldást. Az Ószövetségben nagyon komoly szerepe volt az áldásnak, különösen, amikor az elsőszülöttségi áldást kapták meg az édesapa halála előtt, akkor az jelentett egy egész hatalmat az egész törzs fölött, és ugyanakkor az ítélkezés meg a harcban az elsőbséget. Tehát egy komoly kinevezést, illetve komoly szerepet jelentett a fiúknak az életében. Tehát ezt az áldást akarjuk kérni, hogy amikor Jézus megkeresztelkedett a Jordánba, akkor is azt halljuk, hogy a Szentlélek leszállt rá, és az Atya szava hallasszott, ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Tehát ezzel az áldással a mennyei Atya megerősítette Jézust, hogy vállalja ezt a három évi küzdelmet, a farizeusok támadásait, a ördög támadásait, és mindenben győzelmet fog aratni, mert az Atya vele van. Tehát ilyen áldást akarunk mi is kérni, elfogadni, a kerességben elindult bennünk, ezzel tudatosítani kell, hogy rajtunk van az Atya áldása. Tehát amikor tudatosítjuk, akkor belépünk abba a hitbe, hogy ez velünk van. Belépünk abba a gondolatba, hogy Istennel cselekedhetünk. Isten nevével, Isten szavával fölléphetünk a gonosz ellen, meg a rossz ellen. Mi az embereket, ha nem tetszik a gondolkodásuk, akkor sokszor kiközösítjük, elutasítjuk. Határt szabunk az emberi kapcsolatokban az előtt, aki nem tetszik nekünk. Isten pedig éppen fordítva azt mondja Jézus, hogy azért jöttem, hogy a bűnösöket hívjam, hogy a betegeket meggyógyítsam. Tehát amikor a farizeusok ítélkeztek fölötte és kifogásolták az ő munkáját, akkor ezzel fogalmazta meg a küldetését, hogy én pont ezért jöttem, hogy a bűnösöket megmentsem és a betegeket meggyógyítsam. Tehát ott egy is Isten áldását fogalmazza meg, hogy ő az Atya küldetésében közvetíti ezt az áldást, hogy mindenki, aki hozzáfordul, megtapasztalja Isten szeretetét és gyógyító kegyelmét. Ugyanakkor ez megerősítést is jelent az áldás, tehát a családban, amikor azt tapasztaljuk, hogy sokszor eltávolodnak egymástól, vagy a gyerekek, akár a kamaszkorúak már inkább csavarognak az utcán sok esetben, mint a szülői házban maradnak. Tehát az elidegenedés sok esetben a megerősítés hiánya. Tehát sok szülő nem ér rá a gyerekekkel foglalkozni, beszélgetni velük, vagy nem nyilvánítja ki szeretetét, nem öleli, nem puszíja meg, nem dicséri meg, és ezek nyomot hagynak a gyermekek életében, ahelyett, hogy a szülők megdicsérnék és megerősítenék, hogy az ő személyiségét, életét föl tudja vállalni, amikor megy a világba. Volt egy Barbara nevű lány, aki elment egy jósnőhöz, utána tele lett félelmekkel, rossz álmokkal, szorongásokkal, és nem tudta, hogy mit csináljon. Imádkozott, kérte az Urat, de végül mondta valaki, hogy kérjen áldást. És amikor bűnbánatot tartott és áldást kapott egy paptól, akkor elmúltak a félelmei. Tehát sok esetben így tudunk gyógyulni, szabadulni a nehéz szellemi dolgoktól, hogy megkapjuk a bűnbánat szentségében Isten kegyelmét és a papnak az áldását. Tehát minden szentmise végén is kapunk egy áldást. Tehát ezt is tudatosíthatjuk, hogy ez az áldás arra való, hogy én most elmenjek Isten erejével, Isten szeretetével a világba. Tehát nem úgy, hogy gyorsan kiszaladok a templomból még áldás előtt, mert fut a tej, vagy a főzni való, és akkor teljesen kiesek a szentmise kegyelmi hatásából. Tehát megvárni a szentmise végét, sőt, az lenne jó, hogy 5 perccel tovább is ott maradni az áldás után, hogy hálát adjunk a szentmiséért, az hallott igéért, és fölfedezzük azt, hogy mit kíván tőlünk Isten a következő héten. Volt egy Joe nevű fiatalember, aki már elmúlt 50 éves, és azt gondolta, hogy senki nem szereti őt, senki nem fogadja el, mert édesapja elutasította és nem törődött vele. És amikor a közösségben részesült a mennyei atya áldásában, akkor teljesen megváltozott a világ szemlélete, gondolkodása, és nagyobb biztonságérzettel ment el az imacsoportból, mert érezte Isten áldásának az erejét. Tehát vannak ilyen csodák, amik egyik napra a másikra tudnak erőt adni nekünk, és ezt kérhetjük is. Mi tudjuk, hogy vannak fizikai, testi dolgok, és vannak lelki dolgok. A testi dolgot rögtön látjuk, vagy az anyagi dolgok, amikor iszunk egy kávét, vagy egy sört, akkor azt érezzük a testileg. De a lelki dolgokat nem érezzük rögtön, hanem csak odafigyeléssel, tudatosítással, szívünknek a megnyitásával. Tehát amikor egy félig ateista fiú, aki elveszítette majdnem a hitét, azt mondta, minek menjek templomba, hogy úgyse kapok semmit. Hát pontosan az ellenkezője igaz, mert nagyon nagy ajándékot kap az ember a szentmisén, de ezek láthatatlan ajándékok, kegyelmi ajándékok. Isten szeretetének az elfogadása, védelme, ami szintén fontos, hogy úgy menjünk ki a világba, hogy nem árván, nem egyedül, hanem Isten jelenlétében és elfogadásában. Tehát az lenne Istennek, az lenne a vágya, hogy a családban meg tudjuk erősíteni egymást. Tehát, hogy ne idegenként éljünk egymással. Ne zárkózzunk el egymástól. Ahogy mondja sok anya vagy gyerek, hogy hazajön apa és bevonul a szobájába, számítógépezik este 11-ig. De ugyanez lehet az anyának is, vagy ugyanúgy a gyereknek is a szokása, tehát a technikai eszközök elválasztanak egymástól, és ezt nem szabad engedni, mert ez tönkreteszi, lerombolja az emberi kapcsolatokat, lerombolja a lelki fejlődésünket, és gépiessé válik az ember, és azt gondolja, ez jó, pedig ez nem jó. Tehát ha nincs rajtunk Isten áldása, akkor sokszor elveszettnek érezzük magunkat. Céltalannak érezzük az életünket. Fölöslegesnek érezzük az életünket. Az egyik atya mondta nem régen, 59 éves korában, hogy szeretnék elmenni nyugdíjba, mert elfáradtam. Tehát a papoknál is van egy ilyen elfáradási szakasz, hogyha nem kap visszajelzést, vagy az életében az élethelyzetek megterhelik. Hát azért is lehet imádkozni, főleg annak a plébániának, a híveinek, hogy az Úr erősítse meg a papokat, vagy adjon nekik olyan lelki örömet, hogy a hivatásukban öröm legyen, és ne akarjon elmenni nyugdíjba már 59 éves korában. A búzaszemről, ahogy beszélt Jézus az egyik példabeszélben, az út félre esik, és az ég madarai fölsipegetik. Tehát ez is egy olyan kifejezés, ami szimbolizálja az ember életét. Tehát az út félre kerülés, ahol kemény talanyban nem tud gyökeret ereszni, árván ott van az út szélen, mindenki tapossa. Tehát sokszor ilyen néhány embernek az élete az út szélre esik, és semminek nem érzi az ízét, semmiből nem tud örömet szerezni, és ez nem jó. Ez ellen lehet tenni. és végig kell gondolni, le kell ülni, végig kell gondolni, hogy hogyan és mi módon lehetne megújítani az életemet, mert ez így nem jó, mert az ördög mindig kihasználja a szomorú hangulatunkat, vagy a rossz érzéseinket, és mindig jobban belevisz a sötétségbe. Tehát meg kell gyógyulnunk a szeretetlen emlékekből. Tehát Isten szándéka az, hogy az imádság által, a szentségek által, a szülők és a baráti kapcsolatok által az embernek legyen egy jó, rendezett élete, és megtalálja azt, hogy ezek mind Isten küldetésében járnak, és az ő áldását akarják kifejezni, hogyha kölcsönösen törődünk egymással, és kifejezzük szeretetünket egymás iránt. Az áldások által tud életünk fejlődni és megerősödni. A gonoszének könnyen be tud hatolni a szívünkbe, hogyha elfordulunk Istentől, az áldás forrásától. Tehát azért kell kérni az Úr áldását. Ha hiszünk ennek a fontosságában és értékében, akkor ez még inkább tud hatni ránk. Tehát ha közömbösek vagyunk, vagy elutasítók, akkor ez nem tud hatni. Tehát sokszor a lelki hozzáállásunktól függ az áldás hatékonysága. Ugyanakkor ott van még a prófétai szónak az áldás közvetítése. A prófétai szó, tudjuk, hogy Isten szava a közösségben, Isten lelkének a megnyilvánulása, amikor a közösségben elhangzik egy prófétai szó. Isten tudja, hogy kik vagyunk, tudja, hogy mi van a szívünkben, mire vágyakozunk, mit szeretnénk elérni. És éppen ezért a prófétai szóval megerősít bennünket. Egy megtörtént eset, hogy egy kisgyerek mindig szólt édesapjának, kérte, hogy jöjjön el a futballmeccsre, mert nézze meg, hogy milyen jól játszik, és drukkoljon neki. Az édesapja mindig azt mondta, majd ha ráérek, akkor elmegyek. És soha nem ment el. És ez a fiú felnőtt, már 50 év körüli volt, amikor egyszer egy közösségben, ima közösségben az egyik testvér prófétai szót mondott imádság közben, hogy Isten azt üzeni neki, hogy én mindig ott voltam a futballmeccsen, drukkoltam neked, kiáltottam a nevedet, hogy rúg be a gólt, és örültem, amikor sikerült. És az ember 50 éves korában elsírta magát, és azt mondta, hogy milyen jó, erre nem is gondoltam, hogy az Isten ott volt. És meggyógyult ez a seb, ami akkor keletkezett, amikor az édesapja soha nem ment ki a meccsére. Tehát ilyen erőt tud adni egy hiteles prófétai szó, amelyben kimondják azt, hogy Isten jelenléte, Isten szeretete végig kísérte az életét, és nem hagyta el egy pillanatra sem. Egy pap is kérte az áldást, és a közösségben imádkoztak érte, bizonytalan volt abban, hogy mennyire gyümölcsöző a hivatása, és azt a prófétai szót kapta, hogy ne félj, mert az örökké valóságban együtt leszel mindazokkal, akiket eddig vezettél, és bízzál benne, hogy Isten megáldja a szolgálatodat. És ettől a prófétai szótól megerősödött a hivatásában. Tehát ezért fontos, hogy használják a karizmatikus közösségek a prófétai kijelentéseket. Lozánról is leírja egyik életének történetét, hogy gyerekkorában nagyon várta a Mikulást, és akkor elmentek egy ilyen nagy áruházba, ahol a Mikulás osztogatta a gyerekeknek a csomagot, és mindenkinek a nevét megmondta. És akkor csodálkoztak, hogy neki is megmondta a nevét, és adott egy csomagot, és annyira örült, hogy honnan tudta a Mikulás az ő nevét. És akkor végül, mikor felnőtt, akkor megmondta az édesapja, hogy ő adott egy cédulát a Mikulásnak, amilyen rajta volt a neve, és akkor így megvolt a nagy öröm a gyereknek, de később aztán jót mosolygott, de ugyanakkor örült annak is, hogy édesapja így törődött vele. Volt egy másik története is a Lozánónak, hogy szerelme elhagyta, akit már jegyeseként akart megkérni, hogy legyen a felesége, és akkor nagyon össze volt törve, és a prófétai szó azt mondta, hogy ne félj, Isten veled lesz és gondoskodik rólad. És nem sokára megismerkedett egy másik lányjal, aki mélyebben volt vallásos, és feleségül vette, és kiderült, hogy teljesen bele tud épülni abba a folyamatba, amit elkezdett a Lozánó a családi és a emberi kapcsolatok gyógyításában, és a legjobb munkatársa lett. Szült neki 4 gyermeket, és mind a 4 beleállt ebbe a munkafolyamatba, és amikor járt a világot, akkor ezek sokat segítettek neki. Tehát Isten sokszor így gondoskodik rólunk. Összetörte a szívét az első szerelme, de a második meg Isten eszköze lett, és sokkal jobban és hatékonyabban tudott dolgozni utána, mert egy állandó társra, állandó segítőre talált ennek az új feleségnek, illetve a lánynak az életében. Tehát az ember belső önértékelése, belső hangulata állandóan változik, és szükségünk van megerősítésre. Tehát, hogy amikor elkezdte a Lozánó ezt a szolgálatot, akkor kételkedett, hogy egyáltalán tudok-e valamit csinálni, és akkor is szólt valaki, megerősítette, hogy sok embert fogsz Istenhez vezetni. És akkor elkezdték hívni mind az 5 világrészre, és mindenütt tanította ezt a módszert, hogy hogyan lehet a megbocsátással és az új kezdéssel, meg a rossz elutasításával meggyógyulni és megerősödni Istenben. Isten ismeri az életünket. Ezt újra és újra hangsúlyozni kell, hogy a jövőt is ismeri, képességeinket is ismeri, tehát valóban rábízhatjuk magunkat. Amikor Ábrámnak azt mondta, hogy mától kezdve Ábrahám legyen a neved, ez is egy profécia volt, mert az Ábrahám azt jelenti, hogy sok nép atya leszel. És Ábrahám elfogadta Isten akaratát, vezetését, és valóban sok nép atya lett. Hogy amikor Simonnal találkozott az Úr Jézus, és azt mondta, hogy te mától kezdve Kéfás leszel, az a szikla, és én erre a sziklára építem egy házamat. Tehát ez is egy profécia volt, amelyben megfogalmazta az Úr Jézus Péternek a jövőjét, hogy ő lesz az egyház első vezetője, első pápája, és Péter még nem tudta elképzelni, hogy hogyan és mi módon, de elfogadta az Úr proféciáját, vezetését, és valóban megvalósult minden a kellő időben. De ez mondjuk azt is jelenti, hogy amikor valakinek kisgyermeke születik, akkor jó imádkozni előtte, hogy milyen nevet adjak neki. Nem a divatosan, Franciaországban most újabban mindenki Mohamed nevet akar a kisgyerekének adni. Annyira divat lett az iszlámnak a jelenléte, hogy divat lett, hogy az ő szellemükben neveljék a gyereküket. Tehát, hogy nehogy ilyen harapózzon el nálunk is, keresztény nevet adni, mert a névnek jelentése van, sorsot tud megfogalmazni. És megkeresni egy keresztény nevet, és annak a névnek szellemében lehet nevelni a gyermeket. Tehát lehet akármi más is melléje, csak legalább egy keresztény neve legyen. Ugyanakkor jó végig gondolni azt is, hogy milyen küldetésem van Istentől. Hát ha Istentől kaptam a nevemet, életemet, sorsomat, ő küldetés bízott rám. Mire akar használni engem Isten? Tehát ha én is áldás lehetek, maga az életem és a mindennapi munkám, akkor ezt az áldást konkrétizálni kell. Akár azzal, hogy megy el melletted egy süvítő mentőautó, akkor kérni Isten áldását a betegre, hogy meggyógyuljon és visszatérjen családjához. Hogy bemész a munkahelyre, egy pillanatra arra gondolsz, hogy Istenem áld meg a kollégáimat, hogy ne káromkodjanak, ne gyűlölködjenek, hanem végezzék munkát szerényen. Tehát sok mindenre lehet kérni ezt az áldást, és utána a környezetünk megváltozik. És ezt türelmesen, kitartóan csinálni sokszor, mert ennek gyümölcse is eredménye lesz. A liberális világ el akarja venni az identitásunkat. Támadja az egyházat, támadja a keresztényeket, támadja a Bibliát. Tehát mindig újra és újra valamibe belekapaszkodik, cinikusan, és akár médiában, újságban, mindenütt találkozunk a negatív kifejezésekkel. Tehát itt még inkább fontos, hogy tudatosítjuk, hogy a legnagyszerűbb ajándékot kaptunk, az élő hitet, és ezt az élő hitet kell nekünk apró pénzre váltani, életté váltani, hogy a környezetünk is megismerje, hogy így szép élni békességben és Isten szeretetében. Tehát lehet kérni ilyen vagy hasonló imával, Atyám, köszönöm, hogy megmutattad nekem az utat Jézus által. Megnyitom a szívemet előtted, áld meg az életemet. Hiszem, hogy én is áldás lehetett mások számára. Köszönöm, hogy megteremtettél. Köszönöm, hogy már anyám méhében gondoskodtál rólam. Köszönöm, hogy a nevemen szólítottál. A római 12-ben kifejezetten azt mondja Pál apostol, hogy áldját üldözőiteket, és ne átkozzátok. Hát amikor ilyen tapasztalatunk van, hogy bántanak bennünket, vagy kirekesztenek, ott is jó áldani. Hogy amikor betegséget tapasztalunk, vagy másoknál, ott is jó kérni Isten áldását az emberekre. Tehát áldás lehet minden bátorító szó, minden vigasztalás, de konkrét áldás szóval is lehet mások életét szebbé tenni. A kérdése a következők. Isten hogyan mutatja meg irántam atyai szeretetét? Hogyan mutatta meg Isten, vagy Isten irántam atyai szeretetét? Milyen életkörülményben tapasztaltam meg az Atya áldását? Milyen életkörülményben tapasztaltam meg az Atya áldását? Harmadik, hogyan változtatta meg Isten áldása a szívemet? Rossz szokásoktól, stb. munkafüzet 87. oldal, a Lozán ökönyv pedig 130. oldal szól erről, tehát ha hét közben el akarunk mélyedni ezekben a kérdésekben, akkor ott találunk példákat. Csoportban mindenkinek jó rendezett a körülménye.